Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Kun Szabóné Pataki Anna tanúságtételének első részét hallották, és most szeretettel ajánlom figyelmükbe tanúságtételének második részét.
Tulajdonképpen mióta Zolival észrevettük, hogy mi nagyon jól el vagyunk együtt, attól kezdve kerestük az Úr akaratát. Nagyon érdekes, egyébként ezt ajánlom mindenkinek, mert nagyon-nagyon sok jóra való fiú nem járja ezt végig. A lányok meg ösztönösen azokat a fiúkat nagyon szeretik, akik rendesen hívők. Mert ez egy biztos háttér, az biztos, az fix lesz mindig. Tehát ezt végig kell imádkozni. Mi is azt hittük, hogy már végig imádkoztuk, de ez a mondata az Zolinak rádöbbentett, hogy nem, ez még mindig nem zárult le benne. 3 nap után eljutottunk arra a pontra, ami azt hiszem, hogy egyedül Isten kegyelmének köszönhető, hogy már minden volt, hogy már abszolút nem érdekelt engem az, hogy lesz, mint lesz, hogy hol kötök ki, de már őt se, csak hogy Isten mit akar. De ez kellett, ez a lelki állapot. Nem Isten nem akart jelezni nekünk, vagy üzenni, hanem mi nem voltunk szabadok az ő válaszára. Én biztosultam, mert én apáca sose lennék, azt tudtam. És nagyon érdekes, amikor végre szabaddá váltunk, akkor dőltek a konkrét igék, amikben mindig ott volt a család, a feleség. Nagyon érdekes, nincs sok ilyen ige a Bibliában. És mint karizmatikusokhoz élik, nem egy helyen voltunk, és nem is egy időpontban. Külön ugyanaz a megtapasztalásért a Szentlélektől, és mint utólag kiderült, Zoli amiatt hitte azt, hogy papnak kell lennie. Ez egy ilyen konkrét fizikális dolog volt. Én amikor így elmondtam neki, hogy képzeld el, nem tudtam, hogy ez az ő titka volt. Ez Isten kegyelme volt, hogy megadta nekem is ezt a dolgot. Ez egy jel volt a Zolinak, és egyébként a mai napig ugyanúgy érezzük ugyanott a Szent Lelket mindketten. És akkor ezekkel az igékkel felvértezve, meg ezzel a közös tapasztalattal, amiről nem is tudtuk egymásról, csak utólag, elmentünk még Katona István atyához, az Emmaus közösség alapító vezetőjéhez, akit nagyon-nagyon nagyra tartunk, nagyon sokat köszönhetünk neki. Az ő közösségébe is tartozott ez a Városmagyori kis csapat, ahol én megtértem. Katona atya azt mondta, hogy gyerekek, házasodjatok már össze. És akkor így megnyugodtunk, ha István atya azt mondja, akkor jó. De Zoliban mindig ott volt, szerintem neki van papi elhívása. Azt mondta neki István atya, hogy figyelj Zoli, létezik olyan, hogy főállású szolgáló. Szolgált az urat családosként. Van ilyen. Mi ezt nem tudtuk. De akkor már összemertünk házasodni. Ez egy pecsét volt a mi életünkben. Most volt házas évfordulónk, 24. És hát tényleg egy éven belül Zoli főállású szolgáló lett. Ami azért nagyon érdekes, mert sose kellett senkinek mondani, hogy kéne fizetés. Nekem soha nem volt gyedem, mert egyetemről kerültem ugye kismamai szolgálatba, és 7 év alatt született 5 gyerekünk, úgyhogy az 5 gyerek le is kötötte az életemet, főleg azért, mert egymás után születtek, és volt, hogy semmilyen fizetésünk nem volt, és mindig mindenünk megvolt. Soha nem kellett még egy levelet se írni, ahogy kérek valakitől adományt, vagy gyűjteni, vagy ilyesmi. Nem is mondtuk senkinek, és valahogy Isten megadta mindig, hogy legyen miből élni. Soha semmiben nem szenvedtünk hiányt. Isten megáldotta ezt a döntést.
Eszembe jutott Jézus ígérete. Keresd előbb Isten országát, és mindent megkapsz. Az én szeretetemet és a gondoskodásomat.
Igen. Hál' Istennek úgy mindig sikerült újra és újra elfogadni ezt az utat. Az elején sokszor nehéz volt, és nem tudtunk mindig jól hitben, reményben járni. Volt, hogy lázadoztam. Nehéz, amikor egy anyuka nem tudja úgy gondozni a gyerekeit, ahogy szeretné. Meg azt hiszem, hogy a gyerekkori szégyen is visszaköszönt, hogy én azt nem akarom, hogy ők átéljék, amit én átéltem. Hogy kicsúfolnak a többiek, hogy milyen ruhákban vagyok, hogy milyen uzsonnám van. De érdemes hűségesen kitartani, és végigmenni azon az úton, amit az Isten kijelölt számunkra, akármi van. Visszanézve tényleg ezt látom, hogy mindig mindenünk még több is volt, mint kellett volna, hogy bőségesen meg voltunk áldva. Most már 2 gyerekünk is férhez ment, ki tudtuk házasítani őket, fel tudtuk nevelni őket, A gyerekek mindig egy nagyon-nagyon szép gyerekkorról mesélnek. Az, amikor én annyira megvoltam ijedve, az se volt olyan óriás nagy nehézség. Csak nem láttam, hogy mi lesz, hogy lesz. Tehát ez az én félelmem volt csak. Egyébként nagyon-nagyon nagy kegyelem, azt hiszem, hogy tényleg nem a mi érdemünk, hogy mind az öt gyerekünk hívő, sőt, ők alapítottak és vezetnek közösségeket fiataloknak. A fúzió és az új szó közösség, ez, amit a mi gyerekeink csinálnak, és mindnyájan ott vannak. A fúzióban a két nagylány, akik már férhez is mentek, meg mindjárt születik az unoka, és a három kisebb 20. évében van a harmadik is, meg ugye a két kicsi is 18-16, ők pedig az új szó közösségben szolgálnak. Ők beleszülettek egy olyan családba, ahol az apuka is és az anyuka is mindig a személyes kapcsolatra törekedett Istennel. Természetes volt, hogy Isten kézzel foghatóan jelen van. Otthon mindig imádkoztunk velük, minden este megáldottuk őket. Isten nagyon-nagyon megáldott egy fantasztikus férjet. Minden lány ilyen férről álmodik.
Milyen egy jó férj, akiről érdemes álmodni?
Szereti a feleségét. Szereti a gyerekeit, rajong a gyerekeiért, minden reggel örömmel megölelgetni, megpuszilgatni azt is, aki éppen nincs jó paszban. Otthon fenntartani egy vidám légkört, egy állandó viccelődést, egy játékot. Ilyen a jó apuka.
Lehet rá számítani.
Aki biztos pont. Igen, tehát, hogy tudjuk, hogy ő mindig értünk van. És nagyon hiteles az ő hite a gyerekeknek. Nem is nagyon éltünk át nagy lázadásokat. Nagyon élvezzük most, hogy mindegyik kamasz, 10-20 éves.
Zolinak az álma teljesült, megkapott téged, megkapta a gyerekeket, akikre büszke lehet, és megkaphatta azt a fajta szolgálatot is, amire mindig vágyott. A papságtól nem szakadt el, mert állandó diakónus lett.
2007-ben volt Budapesten a városmisszió, akkor Erdő Péter bíboros úr 3 állandó diakónus szentelt. Mindegyik ugyanabban az évben született, mint a Zoli. De azt még nem említettem, hogy a mi közösségünk, az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség, a 90-es évek közepétől végig a misszióról szólt, ezért alakult. Isten szeretetét szeretnénk megosztani az emberekkel. Egyszerűen nem tudjuk magunkban tartani ezt az örömöt. A bíboros úr adott egy engedélyt, hogy kiírhatjuk, hogy katolikus közösség, és amikor a bíboros felszentelte a Zolit, akkor tulajdonképpen olyan volt ez, mint egy pecsét az ő életén, hogy csináld azt, amit eddig is csináltál, de egyházi áldással, és ez rengeteget jelent neki. És a bíboros úr úgy oda is adta neki a Bibliát, és azt mondta, hogy menj és hirdess az evangéliumot, hát ezt csinálja 94 óta. Az én sajátos elhívásom is ugyanez. Én is Isten szeretetét szeretném ezen a helyen továbbadni azoknak, akik bajban vannak. Ez a Csak Egyet szolgálat. Tulajdonképpen a Csak Egyet szolgálat is az Új Jeruzsálem közösségnek a gyümölcse. Az első 2 évben így 5 gyerek mellett megcsináltam 2 egyetemet, meg kellett csinálni a mesterfokozatot. Én nem akartam ennyi diplomát, de az élet adta így.
Ennyi diplomával együtt egy mai fiatal nem feltétlenül így képzeli el a karrierjét egy pincehelyiségben, amit éppen most felújítotok, és bejárnak ide hajléktalan emberek az élet nagy kávfallottjai. Te pedig itt érzed magad otthon, ezek az emberek azok, akikért végül is adod az életedet, mint ahogy Jézus is tette.
Én nem hinném, hogy ez nagy hőstet lenne. Én egyszerűen nem szeretek máshol lenni. Voltak lehetőségek, ezekkel a papírokkal lehetett volna máshova is menni. Mint szociálpolitikus már kellett ide-oda dolgozni, ilyen nagy emberek, nagy politikusoknak, de sose tudtam volna elszakadni a valóságtól. Az emberek szolgálata pont egy olyan dolog, amit nem lehet úgy végezni, nem lehet úgy csinálni, hogy nem találkozunk emberekkel. Nagyon-nagyon sokszor nincs életszaga a fentről kijött dolgoknak. Én nagyon-nagyon szeretem, hogy itt lent vagyunk, és picik vagyunk. Szerintem így lehet haladni emberekkel, úgyhogy köztük vagyunk. Ennek van értelme. Én azt hiszem, hogy én sokkal többet kapok, mint ők tőlem. Mert az egy dolog, hogy most éppen valakinek tudtunk egzisztenciálisan segíteni. A gyerekek mellől is volt mindig szegény szolgálat az életünkben, családunk életében is. Rájöttünk, hogy nem érdemes úgy szolgálni a szegényeket, hogy nem a misszió az első, mert egyszerűen ez a kulcs egy emberhez. Tehát, hogy nem akar régi normáktól megszabadulni, vagy megkötözöttségektől, vagy szenvedélyektől, ha nincs miért. Ez egyedül Isten kegyelme, ez nem nekünk köszönhető. Mi csak rájöttünk, hogy ebben van a lényeg, a vitamin. Ha egy ember elhiszi, hogy ő értékes, ugye, ami nekem is a fordulópont volt az életemben, elhiszi, hogy valahova tartozhat, valakik szeretik őt, hogy Isten szereti őket. Értük halt meg. Ők azt élik meg, hogy ha elesnének az utcán, vagy meghalnának az utcán, senki nem venné észre, hogy nincsenek. És egy ilyen ember átéli, hogy ő mennyire kell az Úrnak, hogy ő mennyire nagyon fontos, és egyedi, és megismételhetetlen. Noha nem erről szól neki ez a földi valóság. Ez egyedül Isten kegyelmével történik, hogy ez megtörténjen benne. Hogyha ez megtörténik, akkor egészen új alapokra helyeződik az ő élete. És a legtöbb, amit adhatunk, az az, hogy Isten szeretetét megmutatjuk azoknak, akik nélkülözik a szeretetet. És azért vagyunk itt, mert ez a világ legjobb helye. Egyik nagyra becsült kollégám, egyébként a világ legjobb kollégáival dolgozom, Barta György, ugye sokat segített mindig is a hajléktalanoknak, sokan ismerik a nevét. 80-as évektől Moszkva téren, most már Széken téren tett tanúságot a hajléktalanoknak, az ott lakóknak. Azt mondta nekem a Gyuri, hogy mi csak tanúi vagyunk annak, hogy Isten mit tesz. Tehát, hogy mi vagyunk azok a szerencsések, akik láthatják, hogy Isten mit tesz. Úgyhogy minden nap megköszönjük, hogy itt lehetünk.
Akik téged hallgatnak most, merre keressenek és milyen módon keressenek utat, értelmes utat, értelmes célt a jövőjüknek?
A katolikus katekizmusban olvastam, hogy különbségekkel vagyunk jelen ebben a világban. Különböző értelmi, testi képességekkel, erkölcsi adottságokkal kerülünk bele ebbe a történetbe, mint élet. Gazdasági tevékenységhez és vagyonhoz kötődik. És azt írja a katekizmus, hogy ezek a különbségek Isten tervéhez tartoznak, aki azt akarja, hogy mindenki megkapja a másiktól, amire szüksége van. Na most ez azt jelenti, hogy ha keresztény vagyok, ugye mi a legfőbb parancs? Szeresd Istenedet teljes szívedből, erődből, lelked, és a fele barátodat. És tulajdonképpen a szeretet, mint legfőbb parancs, ugye a szeretet himnusz is erről szól, hogy akármilyen karizmáim lehetnek, akár mekkora a szentnek gondolhatnak, ha szeretet nincs bennem, semmit nem ér az egész. Vagy aki elveszíti életét, én érettem, az megtalálja. Tulajdonképpen arra hív minket a mi hitünk, és parancsnak mondja, de igazából ez nem parancs, hanem segítség, hogy ne magunkra nézzünk, hanem azt nézzük, hogy körülöttünk kinek mire van szüksége. Látok egy idős nénit, akinek lehet, hogy be kéne vásárolni, vagy egy mozgássérültet, vagy egy vakot, vagy egy értelmi fogyatékost, vagy egy olyat, akinek erkölcsileg nem adatott meg az, ami nekünk, mert olyan is van, hogy ott kell segíteni, vagy gazdasági tevékenység. Segítsük egymást, ez egy szemléletmód. Tehát bármilyen kicsiben el lehet kezdeni, egyszerűen arra kéne törekednünk mindnyájunknak, nem azért, mert szentek vagyunk, hanem azért, mert ez az utunk. És kicsiben el kéne kezdenünk kifele figyelni, hogy amit látunk magunk körül, ott kinek, miben tudnánk, abban segítemből nekünk több van. Egy fiatalnak sokkal több lehetősége van, mint egy idősnek. Egy nem mozgássérültnek, mint egy mozgássérültnek. Folytathatnám. Egy gazdagnak, mint egy szegényebbnek. Tehát, hogy ott segítsük egymást, ahol látjuk, hogy segíthetünk a másiknak, mert Isten azt akarja, hogy mindenki megkapja a másiktól, amire szüksége van. És én ezt hívom igazságosságnak. Tehát akkor valósul meg az Isten országa, ha mindenki észreveszi azokat a hiányokat, ami körülötte van, és ad a sajátjából. Tulajdonképpen, ha nem tanulunk meg így kifele szemmel létezni, ami nagyon nehéz, mert alapvetően nagyon őrzőek vagyunk. Tehát én is magam azt látom, hogy Az első óvatlan pillanatban már magamra gondolok. Mindnyájan ilyenek vagyunk, hogy nekem, hogy értem, hogy felém, hogy rólam. És én nem ezt olvasom ki a tanításból. Én azt olvasom ki, hogy deformálódik a személyiségem, hogyha az önző úton járok. És ráadásul nem tud betöltődni az én szeretett vágyam. Tehát, ha én önző módon azt keresem, hogy nekem hogy legyen jobb, akkor pont az ellenkező irányba indulok el. Hogyha kifele élek, és azt nézem, hogy kinek miben tudnék segíteni, akár egy közbenjárással, egy imával. Nagyon oda vagyok a imádkozó idős nénikér a templomban. Elképesztő nagy szolgálatot tesznek. Tehát, hogyha kifele élek, és megtanulok ezzel a tekintettel élni, ami nem azért van, mert jó vagyok, vagy jobb vagyok, hanem mert nem tehetek mást, akkor tudom megtapasztalni Isten szeretetét az életemben.
Bárki, aki téged hallgat most, legyen bátor megtenni az első lépést, hogy merjen első lenni, mert ezen igen, nagyon sok múlhat.
Készülünk egy nagy könyvemutatóra, kiállítás megnyitóra, mert szeretnénk bemutatni a mieinket, és összeállítunk egy könyvet, az a címe, hogy Senki gyermekei. És hát nem akarom mondani a nevét, egy híres embert megkérdeztünk, pont ugyanezzel a címmel ő is már előadott valamit, hogy csatlakozna-e. És akkor azt mondta, hogy nehogy már én legyek a városban az ügyeletes jó fiú. Azt találtuk mondani neki, hogy hát ne haragudj, de nem rólad van szó. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy most jó fiúnak vagy rossz fiúnak gondolnak téged, vagy minket. Egyszerűen el kell kezdeni csinálni, mert hogy itt már nem rólunk szól ez a történet. Nagyon sokunkat leblokkol az, hogy na nehogy már, meg gáz, meg azt hiszik, hogy én most kompenzálok, azért segítek, vagy én nem tudom, van minden. Merjünk szolgálni, mert különben belefulladunk a saját kényelmünkbe, a saját szempontjainkba, és ezt lehet szegényen is megélni, ez független attól, hogy éppen most ki gazdag, ki szegény. Saját magát szolgálja-e ki, vagy a körülötte lévőket?
Van miért hálát adnod?
Drága Istenem, köszönöm, hogy találkozhattam veled, köszönöm, hogy mindig is hívtál, és hogy végre megtaláltalak. Köszönöm, hogy mindnyájunkat erre hívsz, hogy találkozhassunk veled, mert akkor tud beteljesedni a mi életünk. Köszönöm, hogy válsz ránk a mennyei otthonba, és köszönöm, hogy elhalmoztál minket a te jóságos kegyelmeddel a mi életünkben. És kérlek, Uram, hogy engednek, hogy mindig a közeledbe leessünk, hogy láthassuk, hogy te mit cselekszel, és hogy hitelesen tudjunk szolgálni téged. Segíts, Uram, megújulni nekünk is minden nap, és az te egyházadnak is. Hogy téged lásson az, aki az egyházat látja, aki minket lát. Vezess minket ezen a nehéz úton, Uram. Amen.
Kedves hallgatók! Kunszabóné Pataki Anna tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Hírpercek.
Híreink tartalmából.